Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amit egyházunk reformáció ünnepére az igehirdetés alapjául rendelt. Megírva találjuk Lukács evangéliumának 12. fejezetében, az első 12 versben a következőképpen. Miközben megszámlálhatatlan sokaság gyűlt össze, úgyhogy majd letaposták egymást, beszélni kezdett, de először csak a tanítványaihoz. Óvakodjatok a farizeusok kovászától, vagyis a képmutatástól. Nincsen olyan rejtett dolog, amely le ne lepleződnék, és olyan titok, amely ki ne tudódnék. Ezért tehát, amit a sötétségben mondtatok, azt napvilágnál fogják hallani, és amit fülbe súgva mondtatok a belső szobában, azt a háztetőkről fogják hirdetni. Nektek, barátaimnak mondom, ne féljetek azoktól, akik megölik a testet, de azután többé nem árthatnak. Megmondom nektek, kitől féljetek. Attól féljetek, akinek azon felül, hogy megöl. Arra is van hatalma, hogy a gehennára vessen. Bizony mondom nektek, tőle féljetek. Ugye 5 verebet adnak 2 fillérért, de Isten egyről sem feledkezik meg közülük. Nektek pedig még a hajatok szála is mind számon van tartva. Ne féljetek, ti sok verébnél értékesebbek vagytok. Mondom nektek, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ha valaki az emberfia ellen szól valamit, annak megbocsáttatik. De aki a szent lelket káromolja, annak nem bocsáttatik meg. Amikor a zsinagógákba a hatóság és a felsőbbség elé hurcolnak titeket, ne aggódjatok amiatt, hogyan vagy mivel védekezzetek, vagy mit mondjatok, mert a Szentlélek abban az órában megtanít majd titeket arra, amit mondanatok kell. Amen. Kedves testvérek, egy kusza és talán sok színű világban élünk, ahol a társadalom felé mutatott képünk talán nem mindig esik egybe azzal, akik valójában vagyunk. Mekkora energiát fektetnek az emberek abba, hogy olyan képet építsenek fel magukról a manapság második életként, vagy sokaknak talán már-már inkább elsőként létező internetes, közösségi, médiás felületeken. Facebook, Twitter, Instagram, vagy talán a manapság főleg fiatalok körében elterjedt TikTok is ilyen, mindegy is, hogy miről beszélünk. Mert mindegyik alkalmat ad arra, hogy a legaprólékosabb módon olyan képet mutassunk magunkról, amíg soha nem voltunk, és talán soha nem is leszünk. Olyan képeket teszünk ki, amikkel látszólag valamilyenek vagyunk, amilyenek a való életben talán sosem voltunk. Olyan idézeteket teszünk ki, amik megtetszenek nekünk, de talán sosem értettük, hogy mit is jelentenek igazán. Mennyi idő, fárasztó munka kell ahhoz, hogy kialakítsuk ezt a képet? És ez nem más, mint az a képmutatás, amiről itt az evangéliumban is olvashattunk. Jézus a farizeusok kovászának nevezi ezt a fajta hozzáállást. Házi asszonyok, vagy éppen férfiak, akik szeretnek otthon kenyeret sütni, mint én, tudják, mit is jelent ez. A kovász az a kis rész, amitől a kenyér megkel, és igazán elkészült lesz. Természetesen ez azt jelenti, hogy a kovász megváltoztatja az egész kenyeret. Ha beletesszük ezt a kis hozzávalót, akkor egész más lesz, mint anélkül. A farizeusok kovásza, a képmutatás belekerül az életünkbe, és attól az egész életünk más lesz. Olyannak mutatjuk magunkat, amilyenek talán sosem voltunk. Olyat mondunk és teszünk, amiben talán mi magunk sem hiszünk igazán. Mert talán népszerűbbek leszünk, hogyha így látnak bennünket, és ez a népszerűség sokszor megrészegít. Gyűjtjük a lájkokat vagy követéseket a közösségi oldalakon, és látjuk, hogy amit mutatunk, mennyire babonázza meg az embereket, hogy kik azok, akik bedülnek ennek a felépített képnek. De nézzük meg először, hogy kik voltak azok, akik Jézus korában ugyanerre a sémára, de más indítatásból és más formában tökélyre fejlesztették ezt a képmutatást. Annyira tökéletesen végezték azt, hogy Jézus őket hozza fel mindig példaként, hogyha a képmutatásról tanít. Annyira rájuk illik ez a képmutatás, mint kifejezés, hogy ma az ő csoportjuk nevét szoktuk használni, hogyha valaki azt akarja mondani, hogy képmutató vagy más szóval álszent valaki, akkor azt mondja, hogy farizeus módjára viselkedsz. A farizeusok és velük az írástudók egy vallási csoport voltak. Szigorú vallási elveket követők pártja volt, akik életüket azzal kívánták Istennek szentelni, hogy Isten törvényeit, valamint azokat az előírásokat, amik rárakódtak az évszázadok során Isten törvényeire, amiket emberek tettek már hozzá, ezeket megpróbálták nagyon pontosan betartani. A mozgalom, majd később vallási párt kialakulásakor talán még jól indult, de Jézus korára már a képmutatás szinonimája lettek. A tanításaik, gondolataik ma is élnek a zsidóságban, hiszen a legelterjedtebb változata a zsidó vallásnak, vagy más néven judaizmusnak, a rabbinizmus tőlük származik. Krisztus után 70-80 környékén kezdett ez elterjedni, amikor a rómaiak lerombolták a jeruzsálemi templomot, a zsidók egyetlen templomát, és ezért a zsidóságnak át kellett alakulnia, át kellett gondolniuk, hogy hogyan tovább. Jézus korában azonban még virágzott a farizeizmus, ami egy kortól független vallási közösség volt. És bár általában negatívan szoktuk emlegetni ezt a csoportot, valójában sok értékes ember volt közöttük. És attól, hogy valaki farizeus volt, még nem feltétlen volt hitetlen, még nem feltétlen maradt ki a megtérésből. A tarzuszi Saul, akit ugye Pál apostolként ismerünk, farizeusként nevelkedett, felnőtt korában is a farizeusok tanítása alapján kezdte üldözni Jézus követőit. Aztán a Damaszkuszba vezető útján tudjuk, hogy megjelent neki Jézus, és megtért. A kereszténység egyik legnagyobb apostolává vált. Sőt, Nikodémus, a zsidó nagy tanács tagja, aki egyszer beszélgetett Jézussal, ugye János evangéliumában olvasunk erről, és később aztán hitt Jézusban, mint a várva várt megmentőben, a messiásban, ő is farizeus volt. Ha kicsit jobban odafigyelünk a szövegre, akkor megláthatjuk, hogy nem azt mondja Jézus, hogy a farizeusoktól óvakodjunk, azt mondja, hogy a farizeusok kovászától, a képmutatástól óvakodjunk. Jézus sosem ítéli el az embert azért, aki, hanem azt ítéli el, amit tesz, azt a bűnt, ami életét végigkíséri. Isten sosem utálta az embert, hiszen éppen ezért mondja a Bibliában, a Szentírásban, hogy szereti az embert. Nem minket utál az Isten, nem az ember utálatos az ő szemében, hanem a bűn, amivel elfordulunk tőle. Ezért lett emberré, hogy többé ne bennünket töröljön el a föld színéről, mint az özönvíz történetében, hanem a bűnt, a gonoszt törölje el a mi életünkből. Ebben a földi életben sosem fog teljesen eltűnni a kísértés a rosszra, hiszen mindannyian érezzük, hogy sokszor olyan dolgokat szeretnénk megtenni, amikről tudjuk, hogy rosszak, talán nem csak ránk nézve, hanem embertársainkra nézve is. És talán már tettünk ilyen dolgokat, és megpróbáljuk azokat titokban tartani mások előtt. Ezek a titkok azonban kitudódnak, hogy Isten Jézus ebben az igében mondja. Mert ezek a dolgok képmutatásra sarkalnak bennünket. Ha már reformációi ünnepen vagyunk együtt, nem hagyhatjuk ki Luther Mártont, aki pont ebben a témában 500 évvel ezelőtt fogalmazta meg ezt egy tömören egy kifejezésben, latinul simul justus et peccatornak mondjuk, ami annyit tesz, hogy egyszerre bűnös és igaz az ember, a megtért ember. Aki elfogadta Istent, Jézust, mint a világ urát és megváltónkat, egyszerre bűnös és igaz. Itt a Földön mindig is kísértések fognak körülvenni bennünket. Minden áldott nap kísértések fognak gyötörni, ugyanakkor Isten előtt igazzá is válunk, nem azért, amit mi teszünk, hanem azért, amit Jézus Krisztus, az elérkezett messiás, akit a zsidók vártak, ő tett kereszthalálában és feltámadásában. És ez a tett az, ami miatt nem kell már azzal foglalkoznunk, hogy titkainkat ki tudja meg, hogy bűneinket kihánytorgatja fel nekünk. Mert tudjuk, hogyha belőle, az ő szeretetéből is, Jézusban megmutatott kegyelméből táplálkozunk, akkor az emberek előtt lehetünk olyanok, amilyenek valójában vagyunk. Nem kell többi a képmutatásba energiát fektetnünk, mert az ő tette belülről változtat meg. Az akarásunkat, a cselekvésünket, hogy ne csak a rossz, a gonosz származzon abból, amit mi teszünk, hanem tetteink is gyümölcsözővé váljanak saját életünkben és mások életében is. Luthernek is meg kellett küzdenie a farizeusok kovászával a saját korában is, ha nem is szó szerint a farizeusokkal, de azzal a képmutatással, ami már náluk is megvolt, és ami a korának egyházában is jelen volt a legmagasabb szinteken is. Akkoriban sok olyan dolog volt az egyházban, ami nem felelt meg annak az örömhírnek, amit Jézusban kaptunk. Olyanok kaptak magasrangú egyházi tisztségeket, akiknek nem sok közük volt az Istenhez, a teológiához, az egyházhoz. Pénzért megvették ezeket a tisztségeket. És még nagyon sok példát sorolhatnánk fel, ami ellen Luther fellépett. Akkor az egyházának a megújulása érdekében. Amit legelőször levonhatunk, hogy a képmutatás akkor a farizeusok esetében, szintúgy az egyházban Luther korában, és ma is egy példaként a sok közül a közösségi oldalakon, az a fajta hozzáállás független attól, hogy mikor és ki követi el. Éppen ezért van szükségünk mindig minden nap megújulásra, vagy mondhatnánk úgy, hogy új reformációra a mi életünkben. Ehhez ad Isten a Szent Lelke által útmutatást, erőt ennek a véghezviteléhez. Ne mondjuk azt, hogy mi ezt nem szeretnénk, és inkább maradunk abban az ember próbáló, erőt megkövetelő képmutatásban, aminek a végén nem csak, hogy igazi eredménye nem lesz az erőfeszítéseinknek, hanem még talán titkaink kitudódásakor céltalannak és elveszettnek is érezzük majd életünket. De tudjátok, testvérek, hogy mi a legnagyszerűbb az igében? Az, hogy Isten, ha Isten a szinte értéktelen verebekről soha nem feledkezik meg, mennyivel inkább figyel ránk, azokra, akik sok verébnél is értékesebbek vagyunk, akiknek a haja szála is számon van tartva. Mert Jézus azért jött a világra, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. A képmutatóknak pedig azt mondja, ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, az emberfia is vallást tesz arról az Isten angyalai előtt. Aki pedig megtagad engem az emberek előtt, azt én is megtagadom az Isten angyalai előtt. Ne felejtsük el, hogy ami a színpadon talán értékkel bír, az a való életben talán hazugságon és csaláson alapul. A farizeusok mesterei voltak a kezdetektől, talán nem a kezdetektől ilyenek, de nyilván voltak becsülendő céljaik, és igyekeztek Istennek tetszeni, de talán idővel, ahogyan az lenni szokott, még maguknak is addig magyarázták ezt, amíg teljesen meggyőződtek róla, hogy jó az, amit tesznek. De miért rossz stratégia az, hogy az ember megpróbálja elrejteni azt, amit nem szeretne másoknak megmutatni, mert fél attól, hogy az emberek nem fogják kedvelni, ha megtudják, milyen is valójában. Miért rossz stratégia ez? Azért rossz erre a félelemre hallgatni, mert Jézus arról beszél, hogy nincs semmi rejtett, ami le ne lepleződne, ami ne válna idővel ismerté. Jézus ismeri tanítványait, és tudja, hogy milyen nagy a kísértés a színlelésre. De a hamis helyett az igazi lehetőség, hogy visszanyerjük valódi énünket, az az, hogy nem a félelmeinkre hallgatunk. Elkerülhetetlen, hogy egy napon számot kelljen majd adnunk arról, nem csak az emberek előtt, de majd az Isten előtt is, hogy mi kik vagyunk valójában. Önmagunknak élő emberek, akik mások elismerését keresik, vagy pedig másokért és az Istennek élő emberek, akik nem a képmutatás útját választják, hanem a keskeny utat, amin kevesen járnak ugyan, de Jézus Krisztus evangéliumához, az ő örömhíréhez mérik az életüket. Itt a döntés előttünk, felszabadultan akarunk élni, úgy, ahogyan Isten elképzelte az életünket, amikor már a fogantatásunk előtt előre elkészítette azt, akik ma vagyunk, vagy pedig folyton félelemben akarunk élni, mert nem akarjuk, hogy titkaink kitudódjanak, így hamis képet mutatunk magunkról, talán nem csak a közösségi médiában, hanem a mindennapokban is. Ezt a döntést bármikor meghozhatjuk, de ha Isten mellett döntünk, ne felejtsük, hogy mindig ott lesz velünk, és nem aggódunk majd amiatt, hogyan vagy mivel védekezzünk, vagy mit mondjunk a minket vádló embereknek, mert a Szentlélek megtanít majd bennünket arra, amit mondanunk kell. Ne felejtsük azt, amit Pál apostol rómaiakhoz írt leveléből itt az oltár előtt már hallottunk. Az írás így szól, aki hisz ő benne, nem szégyenül meg. Biztos vagyok benne, hogy mindannyiunk meg tudjuk hozni a jó döntést, ezért imádkozzunk most az Úrhoz, adjon erőt helyes döntés meghozásához. Kulcsoljuk össze a kezünket, imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked, hogy Jézus által mindig tanítasz bennünket arra, hogy milyen a jó keresztény élet, az a keresztény élet, ami a te igéden alapul. Kérünk téged, hogy küldd el a te szent lelkedet egész életünkbe, adja meg nekünk azt az erőt, hogy meg tudjuk hozni a jó döntést, hogy ne a képmutatást válasszuk, hanem a te igédet, Jézus Krisztus evangéliumát, az ő kereszthalála és feltámadása által. Amen.